Szeretettel köszöntelek benneteket, és először engedjétek meg, hogy imádkozzam, segítségül hívjam az Úr nevét. Uram, köszönöm, hogy itt vagy közöttünk, és köszönöm, hogy téged várhatunk, hogy megszólaljál, hogy most ne emberi üzenet, hanem a te üzeneted hangozzék el. Jöjj segítségül, hiszen ez meghaladja a mi tudásunkat, erőnket, bölcsességünket. Kérlek, nyisd meg a szívünket, hogy igéd behatolva átformálja azt. Köszönöm, hogy meghallgatsz, Uram. Amen. A Jakab levele harmadik részét olvasom fel, minthogy mára ez következik. Jakab levele harmadik részét olvasom fel, mind a 18 verset. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik, íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tűzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszeridíthető. Meg is szeridíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszeridíteni. Fékezhetetlen gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Vagy teremhet-e, testvéreim, füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet szereznek. Így kezdődik a rész, hogy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Amen. Nem akarok súlyos ítéletben részesülni, úgyhogy ezért véget ért a prédikáció. Na, akkor csapjunk a közepébe. A közepe, hát nem egészen a közepe, a 8. vers az így hangzik, hogy a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszilidíteni, fékezhetetlen gonosz az telve halálos méreggel. Eléggé pozitív ige, nem? Pozitív. És magunkra ismerünk, vagy akarom mondani a nyelvünkre, tehát nem magunkra, hanem a nyelvünkre. De ha mégis pozitívvá szeretném tenni ezt az üzenetet, és pozitívan megfogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy bár az emberek közül senki sem szelídítheti meg a nyelvet, Jézus megszelídítheti a nyelvünket. Jézus megszelídítheti a nyelvünket. De miért kell Jézusnak megszelídítenie a nyelvünket? Először is, mert az természetünk szerint fékezhetetlenül gonosz. Senkit nem akarok ezzel megbántani, de a te nyelved is, és az enyém is. Másodszor azért kell, hogy Jézus megszelídítse a nyelvünket, mert nincs hatalmunk a saját nyelvünk fölött. Harmadszor, és leginkább azért kell, hogy Jézus megszelídítse a nyelvünket, hogy Isten dicsősége meglátszódjék bennünk. A nyelv gonosz. A saját nyelvünk is gonosz. És a magyar nyelvünk is gonosz. A magyarok egyik jellemzője, ugye Endi, gonosz, gonoszul nehéz a nyelvünk. Nem, az angol az csak földi nyelv, mert a földön nagyon sokan meg tudják tanulni, de a mennyben magyarul kell beszélni, mert ahhoz egy örökké valóság kell, hogy azt megtanuljad. Úgyhogy legalábbis időnként ezt szokták mondani idegen nyelvű igehirdetők, akik próbálkoztak is a magyar nyelvvel. Volt is egy texasi barátom, aki, mikor mentünk Paksra igét hirdetni, így együtt szolgálni, egész nap gyakorolt valami magyar köszönést, pünkösdi köszönést. És mielőtt hát az istentisztelet elkezdődött, megmutatta nekem, és akkor én megkértem rá, hogy inkább ne használja ezt az egész nap gyakorolt köszönést, mert magyarul elég csúnyát fog jelenteni. Tehát gonosz a nyelvünk. Gonosz a nyelvünk. És a magyarok egyik jellemzője a csúnya beszéd. Németországban voltunk, és a Hohenzollern kastélyt látogattuk meg. Sarolta a kint élő unokatestvérem, és én így hármasban. Aztán utána a kastély meglátogatása után bementünk egy ilyen szuvenírboltba, és ott egy német, idősebb úriember, mikor meghallotta, hogy magyarok vagyunk, nagyon nagy örömmel köszöntött bennünket, mert hogy a II. Világháború idején, ugye, akkor itt járt Magyarországon többek között Karinthy Ferenccel is hát találkozott, együtt voltak katonák, és hát elújságolta nekünk, hogy ő, amikor itt állomásozott Budapesten, ugye a II. Világháborúban, a magyar bajtársaitól tanult valamit magyarul. És elmondta, nagy örömmel, hogy végre valaki magyarnak mondhatja azt, amit megtanult évtizedekkel korábban. Mi pedig ledermedtünk, hát elképzelhetitek, hogy a magyar katonák, hát hogyan beszéltek. Szóval a magyarok egyik jellemzője az ocsmány káromkodás, obszcén beszéd, obszcén jelzők használata. Miután összeházasodtunk, a Felvidéken voltunk Saroltával Nászúton, és ahogy a vonaton utaztunk, Kassától mentünk észak felé, ott a vonatban szlovák atyafiak beszélgettek. Hát nem sokat értettem belőle, mert nem sokat tanultam korábbi éveimben szlovákul, de ahogy beszéltek, azért néhány szót megértettünk. mert káromkodni nem tudtak szlovákul, azt magyarul fűzték bele a szövegbe. Hát ilyen a nyelvünk. Gonosz. A magyar nyelv. És amikor gonoszra használjuk, vagy rosszul használjuk, akkor igen-igen előjön a nyelvünk gonossága. De nem csak az, mikor ősi foglalkozást, meg mit tudom én, milyen cselekedeteket emlegetünk jelző gyanánt, vagy kötőszó gyanánt, hanem amikor negatívan beszélünk, másokra negatív jelzőt alkalmazunk, amikor olyan könnyen elhagyja a szánkat, hogy a másik milyen értelmi képességgel rendelkezik. Amikor megszóljuk egymást. Ez mind a nyelv gonoszsága. De a kettős beszéd is gonoszság. Amikor itt Istent dicsőítjük, imádságban énekelve, és hazamegyünk, és otthon a párunknak, gyermekünknek, vagy szüleinknek, olyan dolgokat mondunk, amivel megbántjuk őt. Amikor egymásról beszélünk, és tulajdonképpen jobban örülünk annak, hogy a háta mögött mondhatjuk, mert szemtől szembe azért nagyon durva lenne. És mindezt azok tesszük, akik korábban itt Istent dicsőítettük. Gonosz az a beszéd, amikor itt hálát adunk az Úrnak, a munkahelyen pedig együtt panaszkodunk a világgal, mintha nem lenne okunk a hálaadásra. Gonosz beszéd az, amikor beállunk azok közé, akik szidják a főnököt, beállunk azok közé, akik együtt nevetgélnek azon, hogy a másik mit rontott el. Mindez gonosz beszéd, és nem vesszük észre, hogy olyanná lettünk, mint az a forrás, amelyik keserű vagy sós vizet ad egyszer, máskor pedig Istent dicsőítő édes vizet. Melyik az igazi? Mikor hazudunk? Akkor, amikor a világ szerint beszélünk? Vagy akkor, amikor Istent dicsőítjük? Nehéz erre válaszolni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megtanuljuk megfelelően fegyelmezni a nyelvünket. Ezt gyakorolhatjuk, hiszen gyerekkoromban, ha nem sikerült, hogy én fegyelmezzem a nyelvemet, akkor édesapám segített benne. Ennek a legdurvább megnyilvánulása az volt, amikor egyszer otthon vacsoráztunk, akkor éppenséggel nem engem fegyelmezett, hanem az öcsémet. Apám valamit ki akart nyitni, aztán nem ment, és helyette öcsém mondott egy cifrát, ami otthon nálunk nem volt egyébként szokás. Visszakézből azonnal kapott egy fegyelmezést, úgyhogy a szék is fölborult, úgyhogy abból én is értettem, hogy bizony szükséges a beszédemet fegyelmezni. De most már senki nem vág pofon, hogyha valami csúnyát mondok, ezért az önfegyelmezés szükséges. Vannak erre technikák, számolj háromig, mielőtt szólsz. 1, 2, 3, na és akkor utána kibukik. Na akkor 10-ig számolj. 1, 10, és akkor úgy bukik ki. De ennek a beszédgyakorlatnak sok esetben nincs sok eredménye. Mert lehet, hogy nyugodt körülmények között tényleg meg tudom fegyelmezni magamat, de mit szólok akkor, amikor elém tolakodnak a jegypénztárnál? Mit szólok akkor, amikor hát egy nálam 120 kilóval nehezebb úriember vagy hölgy, hát, hogy mondjam, biztosan áll a saját lábamon a tömött buszon. Tehát amikor igazán nehéz helyzetbe kerülünk, és nincs időnk számolni, akkor mi jön ki belőlünk? Jézus azt mondja, a szívből szól a száj. Lehet, hogy én fegyelmezem magamat, és nem engedem kitörni azt, ami a szívemben van, de az ott van. És amikor nem tudok uralkodni magamon, na akkor előtör az, ami a szívemben van. Amikor nem tudok uralkodni magamon, és előtör a szívemből Isten dicsőítése. Milyen csodálatos az. És amikor nem tudok uralkodni magamon, és előtör belőlem a szitkozódás, milyen csodálatos az. Ugyanis nem a nyelvünket kell megfegyelmezni. Nem a nyelvünket kell edzeni. Nem beszédgyakorlatokat kell tartani, hanem a szívünket kell megtisztítani. És ki tudja közülünk a saját szívét megtisztítani? Mi van a szívemben? Arról árulkodik a beszédem. Ami a szívemben van, arról árulkodik, amikor nem gondolkodásból, hanem indulatból, érzelmeimből szólalok meg. És a szívemet csak Jézus tudja megtisztítani. János bácsi, kedves, már az Úrnál lévő Ács testvérünk, ő olyan testvér volt, aki mindig bizonyságot tett, mindig nagyokat nevetett, mindig azt mondta, hogy halleluja, és az inas gyerek, aki hát úgy megmosolyogta az öreget, úgy nagyon várta, hogy na mi lesz, amikor János bácsi mellé üt, amikor beveri a gerendába a szeget, egyébként ő úgy verte be a gerendába a szeget, hogy a százas szeget együttéssel, tehát nem kicsiket kopácsolt. És egyszer bekövetkezett, hogy mellé ütött az ujjára, na és az inas nézte, hogy na most mit fog mondani, és azt mondta, dicsőség az Úrnak! Mert amivel telve volt a szíve, az szólta a szája. Mert az ő szívét megtisztította Jézus. A megtisztult szív dicsőíti Istent igazán. A megtisztult szív. Ezért, testvérem, amikor rajta kapod magad, hogy olyat mondtál, amit nem kellett volna, akkor Jézushoz jöjjél. Akkor mondd Jézusnak, hogy Uram, szégyellem, hogy ez van a szívemben, ami kijött a számon. Uram, tisztítsd meg ne csak a számat, hanem a szívemet. Jézus, te meghaltál ezekért a bűnökért is. Kérlek, bocsáss meg nekem. És akkor Jézus megtisztítja a szívünket. Teljesen mindegy, hogy korábban hogyan beszéltél. Teljesen mindegy, hogy korábban nem tudtál uralkodni a saját szavaidon. De Jézus a szívedet tisztítja meg. És ezért te is alkalmas és képes leszel arra, hogy amikor gondolkodás nélkül, amikor indulatból jön elő a szó a szádból, akkor Isten dicsőítése jöjjön. Mert Istent nem csak azért dicsőíthetjük, hogy milyen jó dolgokat kaptunk, hanem Istent azért dicsőíthetjük, mert ő akkor is Úr, és akkor is dicső, hogyha én ügyetlen vagyok, és a kalapáccsal az ujjamra ütök. Ő akkor is méltó a dicséretre. Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten dicsőítése egyfajta eszköz. Hogyha Istent dicsőítjük, akkor eljutunk Isten jelenlétébe. De tulajdonképpen Isten dicsőítése az nem eszköz, hanem Isten dicsőítése gyümölcs, a szív gyümölcse. És amikor a szíved Isten jelenlétében vagy, nem tudsz más tenni, mint hogy fölszakad, fölfakad a szájadból, mert a szívedből származik Isten dicsőítése. Nem azért dicsőítjük az Urat, hogy eljussunk az ő jelenlétébe, hanem azért dicsőítjük őt, mert az ő jelenlétében vagyunk. Mert a tiszta szívben, a megtisztított szívben Jézus lakik a Szentlélek által. És Isten dicsőítése nem csupán ének, imádság itt a gyülekezetben. Isten dicsőítése nem csupán az, hogy az autóban ugye elég sokat utazom, benyomom a CD-t, és akkor hallgatom, sőt együtt éneklem a dicsőítő énekkel Isten magasztalását. Hanem a hétköznapi beszédünk is lehet Isten dicsőítése. Elárulja, ha másként beszélsz, mint a munkatársaid, vagy a szomszédaid, vagy a nem hívő rokonaid, hogy benned Jézus él. A beszéd árulkodik. A beszédről fölismerik, hova tartozol, kihez tartozol. Pétert is elárulta a beszéde. Jól lehet, az a beszéd az azért árulta el, mert galileai tájszólással beszélt, de elárulta a beszéde, hogy ő is Jézushoz tartozik. Úgyhogy ő is elkezdett szitkozódni, hogy bebizonyítsa, hogy nem Jézushoz tartozik. Te a beszédeddel mit árulsz el? Ha azt árulja el a beszéded, hogy Jézushoz tartozol, az Istent dicsőíti. Nagyapám, amikor már hát az élete vége felé közeledett, egy olyan daganatos betegséget kapott el, hogy az orvos azt mondta, hogy ez egy nagyon szörnyű, nagyon csúnya lefolyású betegség, úgy fog elzáródni a bélrendszere, hogy a bélsár a száján fog kijönni. És akkor nagymamám azt mondta, hogy az nem lehet. Mert az én férjem, mondta a nagyapámról, ő soha egyetlen egy csúnya szót sem mondott ki, mert ő Isten gyermeke volt. És valóban az Úr megkímélte őt ettől. De az, hogy nagyapám egész életében megszentelt életű és megszentelt beszédű volt, ez még ebben a helyzetben is lehetőséget teremtett az élő bizonyságtételre. Amikor a beszéded, a hétköznapi beszéded megszentelt, mert a szíved Jézussal van tele, ez alkalmat ad arra, hogy mások fölismerjék benned az Urat, és alkalmat ad arra, hogy másoknak bizonyságot tegyél. Testvéreim, újra felolvasom a 8. verset. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. De nem kell kétségbe esned, hogy te nem tudod megszelídíteni és megfékezni a nyelvedet. Pedig hányszor szégyelted magad emiatt, mert az öröm üzenet ez, hogy Jézus megszelídítheti. Jézus megtisztítja a szívedet, és így a beszédedet. Ezért örömmel adhatunk hálát, ugyanakkor lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de örömmel bánhatjuk meg azt is, hogy mi nem tudjuk megfékezni a nyelvünket. Most adjuk át a szívünket és nyelvünket az Úrnak, de ne csak néhány percre, hanem az elkövetkezendő napokra, hetekre, sőt egész életünkre. Azt hiszem, hogy van még arra idő, hogy imádkozzunk, vagy átveszed, és akkor te... Jó, mert akkor én azt javaslom, hogy múltkoriban kettes csoportokban, aztán hármas csoportokban, most négyes csoportokban imádkozzunk. Jó? És őszintén, mindazokban, amikben az Úr most szólt hozzánk. Tehát akkor kérlek, hogy csoportosuljatok.